Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézi vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok, ez itt a kézi vezérlés világbajnoki külön kiadása, az első rész. Ugyebár megszokhattátok, hogy amikor felnőtt világverseny van, akár női, akár férfi, akkor az érdekesebb napokon általában a magyar mérkőzéseket követően beszélgetünk Attilával, és nincs ez másként most sem. Viszont most még egy egyéb téma is befurakodott ide a műsorba, mert hogy Kocsis Máté, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke a tegnapi nap folyamán tett hát minimum két roppant érdekes és váratlan bejelentést. Az egyik úgy szól, hogy nem jelölteti magát újra a Magyar Kézilabda Szövetség elnöki posztjára tavasszal, tehát új elnöke lesz az MKS-nek. A másik pedig talán, ami még váratlanabb, mert ugye ezt azért susorogták már sportági berkekben korábban is. Szóval a másik, hogy visszalépünk a 2024-es női Európa-bajnokság társrendezői szerepétől, ami hát roppant szokatlan a magyar sportdiplomácia történetében, hiszen általában pont fordítva szokott lenni, hogy mi beugrunk esetleg, vagy szóval lázasan rendezgetünk mindent, hát most nem, sőt, kvázi kifarolunk valamiből, amit már tulajdonképpen leegyeztettünk az Európai Szövetséggel, meg a svájciakkal, meg az osztrákokkal. Szóval érdekes a sztori, ezt is meg fogjuk majd beszélni. Na de akkor kezdjük a VB-vel, ugye elkezdődött számunkra is ez a svéd-lengyel közös rendezésű Európa-bajnokság, méghozzá végül is egy könnyű győzelemmel, Koreát megvertük, hoztuk a kötelezőt, egy nagyon meggyőző első félidő és egy döcögős második után, de végül is izgalommentes volt ez a találkozó, és nem tudom, Attila, egyetértesz-e velem azzal, vagy lehet-e az a felütése ennek a topiknak, hogy ennek ellenére sem lehetünk sokkal bizakodóbbak, mint előtte, mert láttuk utána az Izland-Portugália találkozót, ami nagyon magas hőfokú és színvonalú volt, az izlandiak megnyerték, és még mindig egy picit az az ember érzése, hogy ez a két csapat azért mintha előttünk járna.
Én azt hiszem, hogy az a legjobb, ha lépésről lépésre megyünk. Tehát kimentünk úgy, hogy azért a szakértők is, meg a nem szakértők is egy kicsit féltek ettől a Korea mérkőzéstől, hogy nehogy szögbe lépjünk itt egyből az elején. Ugye azért ott rém lett a hollandok elleni nyitány veresség az EB-n, és azért ezt a feladatot megfelelően hajtottuk, tehát ez egy sima győzelem volt most azon. Persze lehet lamentálni, meg elemezgetni, hogy az első és a második fél idő között mekkora különbség volt a magyar csapat játékát illetően, ami nyilván a szakvezetőnek, meg a játékosoknak érdekes lehet, hogy ott mik voltak pontosan az elemei annak, ami miatt sokkal gyengébbre sikerült a második fél idő, de azért alapvetően a cél az volt, hogy megnyerjük az első meccset, és úgy tudjunk a másik kettőre ráfutni, hogy nem azon kell izgulnunk, hogy kiesünk, hanem most már még egyenesebben a célkeresztünkben van a továbbjutás. Úgyhogy én amondó vagyok, hogy nem lehet a meccseket nagyon összehasonlítani. Ugye ez közhely, de azért abszolút így van, hogy minden meccs más, és az a csapat, amelyik kedden jól játszik, az játszhat szerdán rosszul, meg fordítva is. Az egyértelmű, hogy az a az az izlandi portugál meccs, különösen az első fél időben az valami egészen csúcs kézilabda volt. Tehát ha így fognak játszani ellenünk ezek a csapatok, akkor igencsak fel kell kötnünk a gatyát, hogy pariba tudjunk velük lenni, de szerintem, ha jól kielemzik ezt a meccset például a csemájék, akkor azért meg lehet találni azt, hogy például az izlandiak ellen a védekezésben mi az a terület, ahol nagyon jónak kell lennünk. És ha az sikerül megvalósítanunk, akkor már közelebb kerülünk ahhoz, hogy zavarba tudjuk őket hozni.
Jó, én sem azt gondoltam, hogy most akkor ebből nekünk rögtön le kell vonni itt a következtetést. Csak azért nyilván láttuk azt a mérkőzést, és azért ez érzéseket generál az emberben. Térjünk is vissza a Magyar-Koreára, mert teljesen jogos és igaz, hogy ez volt a cél, hogy megnyerjük, megnyertük, simán nyertük meg. Nézzük akkor kezdjük tényleg a pozitívumokkal, kezdjük az első félidővel, meg kezdjük az egésszel, mármint az egész első félidővel, azt tulajdonképpen úgy, hogy mondhatjuk, hogy ez tök rendben volt, nem?
Igen, azt tudtuk játszani, amit akartunk, tehát a beálló körül kialakítottuk a jó helyzeteket, beadtuk a Van Hidinak a labdát, szépen bedobálta, aztán mikor jött a rost, ami ki ő is, tehát az amit mi szeretünk csinálni, rögzítjük a játékszituációt a beálló körül, és megjátsszuk utána, ez abszolút működött, és hozzáteszem, hogy különösen a második félidőnek a tükrében elég érthetetlen volt a koreai-portugál szövetség kapitányának az a taktikája az első félidőben, hogy azért nem azt a szokásos, nagyon magasan kijövő agresszív koreai védekezést láttuk tőlük, hanem egy zártabbat, ahol viszont tényleg, mint a Miki Egerek ugráltak csak a Bánhidi Bence körül, tehát semmi esélyük nem volt megfogni a beálló játékosunkat, úgyhogy eleve halálra ítélt volt szerintem ez a védekezés a koreaiak részéről. Amit még viszont hozzá kell tenni, és ami nagyon jó volt, hogy viszont a mi védekezésünk az nagyon fegyelmezetten lekövette azt, amire készültünk, hogy nem hagytuk el a hatos vonalat, nagy embereink szorosan egymás mellett álltak, és nem hagyták bebújkálni a koreaiakat, nem hagyták a beállót pozíciót venni, és rengeteg labdát szereztünk, tehát szinte megbénítottuk a játékukat, ami tényleg azt hiszem, hogy az első fél időben parádésan működött, úgyhogy ebben elégedettek lehetünk. Most aztán az nyilvánvaló, hogy ez a koreai csapat azért ez egy nagyon, ezen a szinten egy nagyon gyenge csapat. Tehát én ezt ugye a meccs közben, hogy rágondoltam, amikor én játszottam a koreaiak ellen a 90-es években, hogy hova tűntek a koreaiak. Tehát olyan magas szinten játszottak akkor, amihez képest ez ilyen szivacskézilabda. Tehát ez legyen az ő bajuk, de minden esetre nincsenek olyan kvalitású játékosaik, mint régen, a csapatjátékuk sokkal gyengébb, iszonyú mennyiségű hibával játszanak, tehát ki nem kényszerítettel is, szaladnak, kidobálják egymás mögé a labdákat, tényleg, mint egy ilyen ifi csapat, úgyhogy ezt azért hozzá kell tenni, de ez független ettől, a mieink az első fél időben csinálták azt, amit kellett, jól, eredményesen, úgyhogy ott megnyertük a meccset gyakorlatilag 30 perc alatt.
Igen. Egyébként, amit mondasz, az szinte egy külön műsort megérne, mert nekem ez egy hihetetlen nagy talány, nem csak Korea, hanem Kína is a kézilabdában, hogy bár nem tudom, ez kit érdekelne egy ilyen külön műsor, de keveseket biztos egyszer meg lehetne csinálni, lenne hozzá megfelelő háttérinfó, csak egy kis kitekintés, hogy azt gondolná az ember, hogy tényleg ilyen szuperhatalmak ennyi pénzzel és ennyi emberrel, hogyha valamit, egy sportágat elkezdenek komolyan venni, akkor ott lépésről lépésre fejlődnek, és aztán eljutnak a világszínvonal közelébe, és tényleg akár női vonalon, Kína, Még 95-ben is tulajdonképpen jó csapatuk volt, és nem tudnak egyről a kettőre jutni, sőt, inkább tényleg visszafejlődnek. Kórea is, hát nem, ugye VB döntőt vesztettünk ellenük, stb. Stb. És ma nem tényezők, se férfi, se női szinten. És ez tényleg érdekes, hogy most akkor mégsem akarják ezt komolyan csinálni, vagy na jó, ez legyen az ő problémáik, mi térjünk vissza.
Mindenesetre ez tényleg...
De fura.
Kínai kicsit másak, mert ők sose voltak top csapat, de a koreaiak, fiúknál, lányoknál, ugye abszolút top csapat voltak, igen. És egy-két korszakos zseniük volt. Tehát elég, ha csak a Kangra gondolunk, aki világ legjobbja is volt, és egyszerűen tényleg top 5-ben van a világ valaha legjobb játékosai között, vagy elég, ha Junra gondolunk, aki Bundesliga gólkirály volt, és emlékszem, volt olyan meccse a Bundesligában, hogy 20 gól dobott egy meccsen.
Aztán.
Tehát ilyen játékosaik nem, hogy messze nincsenek, de még az árnyékuk sem. Úgyhogy hát nem tudom, hogy mi történik pontosan náluk. Ez egy picit jó nekünk, hogy na, vannak olyanok, akiknál még visszább esett a kézilabda.
Ez igaz. Na, mint ahogy ugye a mi játékunk is azért nagyon csúnyán visszaesett a második félidőre, és akkor én, ahogy ezt így végig gondolom, ez tényleg egy három tényezős sztori. Ugye egyrészt a lelki, pszichés része, hogy ha 10-zel vezetsz a félidőben, akkor nyilván nem tudsz egész egyszerűen olyan, főleg egy első meccsen, most hova pörögél, tovább megvan a meccs, hello, oké, zsákban van, oké, ez az egyik. A másik, hogy ugye teljesen megnyitották a védekezésüket, tehát teljesen mást játszottak, és ez nagyon nem ízlett. Ez már azért ugye ezt valahogy kezelni kell. És akkor a harmadik, hogy azért belecserélt Csema teljes mértékben, tehát jött az úgynevezett második sorunk, amelyről azért szemmel látható volt, hogy elég nagy távolságban van az elsőtől, és megint egy komoly csapat ellen, komoly mérkőzésen, ennek azért már lehet jelentősége.
Ha igazságosak akarunk lenni, akkor azért meg kell mondjam, hogy az első fél időben is már cserélt a Csema, tehát jött a Rosta, jött a Bodoricsi, sőt az Irizorán már legelején jött, ugye, mert az Ancsinak ki kell szállnia, jött a Hanuszegon, és az első fél időben ettől nem esett vissza a játékunk, sőt, a Hanusz szerintem jobban játszott, mint a Likai Máté, aki azért az első fél időben is elszórt egy jó pár labdát, meg nem jöttek be a lövései. Úgyhogy én nem éreztem ennyire élesnek a különbséget. Az más kérdés, hogy a második félidőre ott szerintem a kezdő csapatunk sem játszott már olyan nagyon jól, hiszen már az első negyed órában gyakorlatilag visszajöttek a koreaiak a meccsbe, és már úgy ért be a meccsbe, hogy megszakították azt a tendenciát, hogy 10-12-3-4-5 góllal kikapjanak, hanem inkább mondjuk így 7 és 10 között mozgott az eredmény, egy abszolút kiegyenlített félidővel. Szóval nem vagyok biztos benne, hogy itt a cserejátékosok miatt volt ez. Inkább azt mondom, hogy összességében így megzuhant a koncentrációnk, amit jól jelez ugye a helyzetek kihagyása. Tehát az első félidőben egy labdát védett a koreai kapus, a másodikban meg 10-et vagy 11-et. Ő lett a meccsembere a második félidei teljesítménye, ahol marha jól védett, de hát ilyenkor azért óhatatlan felmerül az, hogy jól védett persze, de hát azért beledobáltuk a labdákat jó párszor. Tehát én inkább azt éreztem, hogy az a feszültség, ami volt az elején bennünk, hogy fú, gyerünk, nehogy megégünk a koreaiak ellen, és iszonyú koncentráltak leszünk, és gondolunk rá, hogy mit mondott az edző, és végrehajtjuk, és oda tesszük, és nem szórakozunk. Az plusz 10-nél eltűnt. És mentünk arra a szintre, amikor a magyarok normál szinten játszanak, a plusz koncentrációs, vagy motivációs szint nélkül. És ebből a szempontból tényleg ez az, ami figyelmeztető, és ezt kell a fiúknak szerintem megérteni, hogy ezt a meccset leszámítva a többin, egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ne a 110%-ot próbáljuk kihozni magunkból. Tehát ez nem létezik az a csapat, most ezt túlzással, egy kis túlzással, akiket úgy lazán megverünk. Nem verünk meg senkit lazán, viszont bárkit megverhetünk, hogyha iszonyú koncentráltak és fegyelmezettek vagyunk, és végrehajtjuk azt, amit elterveztünk, és az Izland ellen ez meg hatványozottan igaz lesz, mert az a csapat, amelyik 2 perc alatt le tud tarolni egy ellenfelet, hogyha éppen olyan ritmusuk van.
Valóban. Hát ezt majd holnap meglátjuk, ugye holnap játszunk szombaton 18 órától Izland ellen, úgyhogy vasárnap is fogunk majd.
Csak annyit akarok az Izland meccsről előjáróban, hogy szerintem 2 dolog lesz, ami meghatározó lesz. Egyrészt, hogy tudunk visszarendeződni a gólok meg a nem gólok után is, hogy mennyire leszünk tömörek középen, hogy hozza fel a labdát a Magnusson meg a Palmarsson, ott ne tudjanak setszpercet kialakítani helyzeteket, illetve hogy a szélsőkkel egyszerűen vissza kell jönni előindítással. A másik pedig, hogy a felállt védelmünknél a középső területen a Kristarssonnak az egyezését hogy tudjuk kontrollálni. Mert a tegnapi portugál meccsen azért jól látszott, hogy abban a periódusban, a második fél időben főleg, amikor a portugál védelem nagyon jó volt a hatalmas erős embereikkel középen, akkor azért bajba voltak, és nem nagyon tudtak könnyen helyzetet csinálni. Viszont hogyha ő ott megnyeri az egy-az-egyeit, és leosztja a Magnussonnak, vagy a beállónak, vagy a szélekre, vagy a Palmarssonnak több helye van, akkor nagyon nagy baj lesz. A támadó játékunkban meg szerintem azért át tudjuk ezt a védelmet játszani, mert erőszakosak, kemények, de nem olyan nagyon nagy darabok, tehát meg lehet őket messzebbről lőni. Kérdés, hogy a kapus teljesítmény milyen lesz náluk. Ugye tegnap a Gustafsson védett egy igazi klasszis kapus felállással, tehát az elején fogott, amikor kellett, meg a végén is, közte nem nagyon, de az pont elég volt, az a 2 labda, vagy 3, amit a végén megfogott, hogy bebiztosítsák a győzelmüket, és akkor nyilván ott van még a Halmgrenson, aki tegnap csak egy 5-10 percet kapott.
Igen, aki csak úgy zárójelben ugye a tavalyi EB All-Star kapusa lett, és a Nanban is azért elég szép dolgok.
Igen, hát ő nagyon jó. Ami érdekesebb volt a kapus szinten, szerintem az a portugáloknál, hogy a második kapusuk, ez a Ferreira nevezető, akit én ismerek, mert rendbe véd Franciaországba, de egyébként teljesen ismeretlen nemzetközi mezőnyben. Ő milyen jól szállt be a meccsbe, és milyen jól védett.
Igen, igen. Na jó, hát akkor ennyit a VB-ről, nagyon sokat fogunk még beszélni róla, hiszen a neheze azért csak eztán következik. Na térjünk rá a másik témánkra, amiről ugye nem terveztük, hogy beszélni fogunk, de hát muszáj szót ejteni róla, ha már kézilabdás podcast vagyunk, hiszen ilyen bejelentések nem minden nap hangzanak el. Már az időzítés is nagyon furcsa, hogy a férfi VB első napján kiáll az elnök, és elmondja, hogy akkor eddig és nem tovább, és nem jelölteti magát legközelebb, és hogy visszalépünk a 2024-es női EB rendezésétől kvázi anyagi okok miatt, mert ugye olyan nehéz helyzetben van az ország, ami mellesleg igaz, de ennek ellenére ez mégis mondjuk, hogy roppant szokatlan és furcsa. Tényleg különösen annak fényében, hogy felépítettünk ugye egy gyönyörű, fantasztikus csarnokot, nagyjából ezzel a céllal, hogy ott majd rendezünk mindenféle szuperklassz sporteseményeket.
Hát őszintén szólva, én inkább egyetértek ebben a döntéssel, mint nem.
Ja, bocsánat, én csak azt mondom, hogy szokatlan. Tehát egy,
hát szokatlan, igen, mert furcsa. Nem ezt szoktuk meg, de azért talán, mert nem azt szoktuk meg, hogy szembenézzünk a problémákkal, és racionális döntéseket hozunk ilyen területeken. Nekem inkább ez jön ki belőle, hogy megnézték, hogy ez mennyibe kerül. Én nekem ugye van személyes tapasztalatom, mert a voltam szervezőbizottsági vezetője világversenynek Magyarországon. Tehát tudom, hogy ez egy ilyen versenynek a megrendezése, az micsoda iszonyú pénzbe kerül. És akárhogy is számoljuk, azért a szervezőnek közvetlenül iszonyú investációt jelent. még ha nem is kell sportcsarnokot építenie. Tehát ez egy veszteséges dolog olyan értelemben az első szinten, aki rendezi. Aztán az országos szinten nyilván mást is be lehet számolni, ami pozitívum. És akkor azért, amikor kiszámolják, hogy ez 10 millió, 100 millió, 200 millió, 500 millió, akkor egy igen komoly cég jön ki.
És de aki most, bocsánat, oké, na de hát ez eddig nem volt szempont. Tehát azért az elmúlt hát igen, években, az elmúlt, és hogy, mert bocsánat, csak még kiegészíteném, és akkor arra kérlek, hogy reagálj. Tehát az elmúlt években azért számtalan sporták, számtalan világversenyt rendeztük, és nem tudom, hogy hány volt belőle nyereséges, valószínűleg egy sem, tehát ezek mind bukós versenyek voltak, viszont azt mondtuk, hogy maga az országimázs, meg az eredményesség, stb. Az nekünk megér ennyit. Meg by the way rendezünk egy atlétikai VB-t, ami szerintem a sokszorosa ennek az egész kézilabdának. Nem arról van szó egy picit, hogy emellé tették és felmérték azt, hogy ráadásul van egy olyan női csapatunk, amelyiktől nem várható el igazság szerint semmilyen extra teljesítmény, és a tavalyi férfi EB bukója után azt már nem nagyon nyelné be a közvélemény, hogy megint rendezünk valamit, megint magyarázkodunk a végén, és még bele is került egy csomó pénzbe.
Biztos van ilyen meggondolás is mögötte, de én azért azt el tudom hinni, hogy az elnök, aki a kézilabdáért felel, megnézte a számokat, beszélt a kormányzati vezetőkkel, és azt mondták, hogy ennyi pénze van a kézilabdának, arra költitek, amire akarjátok. És akkor azt mondta, amit mondott egyébként, tehát most abból indulok ki, amit mondott, hogy ezt a pénzt inkább arra költik, hogy ne menjenek tönkre a klubok. Ha ez így van, akkor ez szerintem egy nagyon jó döntés, mert persze mindenki szereti, ha itthon vannak versenyek, de szóval tényleg ez most nem annyira hiányzik szerintem a magyar sportnak.
Te abszolút mértékben egyetértek veled. Még egyszer mondom, csak valahogy nem illett bele a
képbe. Nem ezt szoktuk meg.
És még egy vonzata van ennek az egész sztorinak, hogy azért nem gondolod, hogy sokkal szerencsésebb lett volna hivatalosan előbb az EHF-et tájékoztatni, előbb a svájciakkal és az osztrákokkal megbeszélni, és aztán bejelenteni, mint ez pont fordítva történt. Szépen megleptük azért, vagy legalábbis látszólag persze, lehet, hogy aztán ők már tökre képbe vannak, és ez most a duma része, ezt nem tudjuk, de az első hírek arról szólnak, hogy itt azért komoly meghökkenést váltottunk ki ezzel. Mert itt azért tegyük hozzá, hogy nem arról van szó, hogy nem rendezünk meg valamit úgy, hanem hogy már rendezők voltunk, sőt, főrendezők, tehát mi lettünk volna a főhelyszín, ahogy az szokott lenni, és az egészből kihátrálunk. Azért az nem ugyanaz, mint valamit nem megrendezni.
Igen, persze. Nem tudjuk, hogy a színfalak mögött milyen információk voltak, de az biztos, hogy az EHF még mindig azt közölt, hogy a tegnap, hogy ők nem tudnak semmiről, amíg nem kapnak hivatalos értesítést, addig a magyarok a rendezők. Én azt az egyet remélem nagyon, hogy nem fognak megbüntetni minket. Mert azért az kitelik simán az EHF-től, és valami igazságuk lehet is benne, mert nyilvánvaló, hogy a másik két társrendező most azt fogja mondani, hogy jó, hát majd mi megrendezzük, de akkor ennyi meg ennyi pénzt kérünk pluszba hozzá. És azt pedig valakinek ki kell fizetnie, úgyhogy ebből még rosszul is kijöhetünk. Meglátjuk, hogy az EHF-nél milyen erősek az érdekérvényesítési képességünk. Én emlékszem, hogy, mert ugye tagja voltam a 2014-es rendezésnek, ott ugye a hollandok előtte lemondták a rendezést, és őket igencsak megbüntették pénzre is, és kizárták őket az EB-ről. Tehát nyilván talán nem kapunk ilyen szankciót, de azért simán benne van, hogy ez sokban fog még fájni.
Hát arról nem beszélve, hogy itt a női Final Four, ahol ugye partnerek vagyunk az EHF-fel, nehogy azt mondják, hogy na jó, hát akkor ott meg körülnézünk a románoknál, akik tudjuk, hogy iszonyatosan akarják.
Csak tehát nincs sportcsarnokuk hozzá, azt ne
felejtsd. Jó, hát akkor majd építenek egyet. Jó, rendben, értem, ez nem ilyen egyszerű. Csak nem mindegy, tehát igazad van, tehát ne haragítsuk magunkra nagyon a...
Ne, én nem hiszem, hogy itt harag lesz, mert annál szerintem jobb a kapcsolata az EHF-fel, meg tényleg sok mindent rendeztünk jól az elmúlt években. De óriási nyomást fog kapni az osztrákok és a svájciak részéről az EHF-ba, biztos vagyok. Mert most gondold bele, hogyha ez fordítva történne, hogy itt most bekopogtatna az EHF, és azt mondaná, hogy hát bocs, az osztrákok visszaléptek, akkor még rendezzetek egy csoportot, meg még mit tudom én hány meccset, és vegyetek magatokra meg ezt, meg azt a költséget, akkor azt mondanánk, hogy persze, ennyibe kerül, fizessétek ki.
Így van. Jó, hát ennek még biztos lesz folytatása, és mi is beszélünk majd még róla. Mint ahogy mostantól kezdve gondolom, hogy tavaszig arról is sokat fogunk beszélni, hogy vajon ki lesz Kocsis Máté utódja a Magyar Kézilabda Szövetség elnöki székében, mert ez innentől kezdve egyirányú utca. Kocsis Máté egyértelműen kijelentette, hogy ő nem fogja jelöltetni magát.
Hát igen, igen, ez nem meglepő abból a szempontból, hogy ezt többször hallottuk már, meg eleve, mikor ő jelöltette magát annak idején, akkor is éreztette, hogy ez egy ilyen átmenetibb elnökség lesz, bizonyos feladatokat el kell végeznie, tehát nem úgy képzeli, hogy örökös elnöke lesz a szövetségnek. És elolvastam direkt azt, amit mondott, mondjuk így a egyenleget vont a munkásságáról, amiben nyilván a sportágnak a finanszírozása, meg a infrastruktúrális fejlesztések azok egyértelműen visszakövethetők és megvannak. És amikor arról kérdezték, hogy viszont az eredmények azok nem annyira, akkor azt mondta, hogy hát ez nem az ő asztala volt igazából, hanem ő ezt az alelnökökre bízta. Tehát a valós kérdés számomra az, hogy akkor, ami nem sikerült a válogatottaknak a magas szintű eredmény elérése, vagy menedzselése, amire az alelnökök voltak a felelősök, akkor ott lesz-e változás. Tehát azért ő magára vállalta a felelősséget mindenért, de azért szépen átdobta azt a felelősséget, ami a sportszakmai felelősség, a szakági alelnökökre. Tehát valójában inkább az érdekel engem, hogy most lesz egy új elnök, az nem tudjuk, hogy milyen körökből érkezik, gazdasági, politikai vagy sport körökből, de hogy akik a szakmát viszik a női és a férfi szakágnál, ott lesz-e változás, vagy valami új irány, hogy az, ami eddig eredménytelen volt, az eredményes legyen, vagy bízunk abba, hogy majd csak egyszer jobb lesz, és akkor ezek a vezetők kihozzák belőle azt, ami eddig nem sikerült.
Igen, hát ez is lehet.
Mert most már, mert azt mondta az elnök, hogy most már megvan a probléma térkép, úgyhogy most már szépen meg lehet oldani a gondokat.
Hát jó, igen, csak ahhoz megoldó emberek, meg megoldó képlet is kell, tehát azért ez nem olyan, a térkép az önmagában kevés, hogy az ember látja a problémát. Igen, én is azt mondom, hogy ez a nagy kérdés, mert szóval sok minden lehet itt, politikai szimpátia, meg antipátia, stb. Egy biztos, hogy Kocsis Máté, meg ez az egész időszak, ez egy nagyon komoly stabilitást hozott anyagilag a magyar kézilabdába. Tehát ilyen tekintetben egy teljes nyugalmi időszak volt az elmúlt 7 év, mert ugye 7 évről, 8, most már lassan 8 évről beszélünk. Elképesztő paradoxon egyébként, hogy szinte, ha a felnőtt válogatottak eredményességét, illetve eredménytelenségét nézzük, akkor ez minden idők legsikertelenebb sorozata. Tehát miközben tényleg egy óriási stabilizálás zajlott a háttérben, de hát valószínűleg, mint a problémák sokkal mélyebben gyökereznek, és szerintem elég későn ismerték föl, és tárták a nyilvánosság elé, nem volt idő arra, hogy ezt rendbe tegyék. Tehát tudod mi jut erről nekem eszembe? Szerintem tudod, hol hibázott óriásit ez az egész vonal, hogy amikor átvették a hatalmat, úgymond, akkor mint amikor egy új menedzsment érkezik ugye egy komoly mondjuk céghez, akkor ugye egy teljes átvilágítás zajlik, nem csak anyagilag, hanem szakmailag is. Itt ugye anyagilag megtörtént, és meg szervezetileg, és azt orvosolták. Szakmailag viszont ezek szerint nem, és abban a tévhitben voltunk éveken keresztül, hogy itt majd minden rendben van, jön a Pálinger Kati meg a Nagy Laci, két nagyon hozzáértő ember, és akkor ők majd szépen rendbe teszik az egészet. De hát nem volt minden rendben, és azt hiszem, hogy ennek a levét ittuk meg ennek az évtizedben.
Hát az eredmények nyilván ezt mutatják. Na most én igazából mindig is azt hiányoltam a Magyar Kézilabda Szövetségnél, illetve nem csak a kézilabdánál, mert ez általános menet nálunk, hogy amikor egy ilyen elnök választás van, az a mondjuk így a kézilabda vezető országáiból úgy zajlik, hogy akkor van egy elnök jelölt, akkor annak van egy csapata, egy listája, hogy úgy mondjam, aki azt mondja, hogy mi ezt meg ezt fogjuk csinálni. Akkor van egy másik jelölt, aki azt mondja, hogy én leszek az elnök, ez a csapatom, tehát más emberekkel, más, lehet, hogy kettő között van egy-két személy, aki átfedés, de egy más, tehát egy markánsabban elkülönülő koncepcióval, hogy szervezetileg, pénzügyileg, szakmailag mit fog csinálni, és akkor ez a kettő, minimum kettő, összecsap, és akkor megszavazzák azok, akik a jogosultak erre a küldőgyűlésen, hogy akkor melyik tetszik jobban. Most ehhez képest nálunk ez ugye úgy zajlik, hogy általában csak egyetlen egy jelölt van, te vagy az elnök, jó, és akkor te összeraksz egy csapatot, azt is megszavazzuk. Tulajdonképpen semmilyen ráhatása nincs a közgyűlésnek arra, hogy most akkor kik fogják irányítani a kézilabdát az elnökön kívül. Tehát,
na jó, de rendben van, igazad van, de ne legyünk azért álnaívak. Tehát olyan szinten átpolitizált nálunk az egész sportélet, hogy nyilván ez egy félig meddig politikai döntés is szokott lenni, vagy lesz, vagy volt. Tehát azzal pedig nem nagyon szokott egyetlen sportági szövetség sem szembe menni, mert az egyenes arányban van a finanszírozás mértékével.
Igen, de ennek nem kéne feltétlenül így lenni. Tehát ez nem,
valóban.
Na, várjál, de nem kell leképeződnie a politikának. Tehát, hogy nem úgy kéne lennie, hogy van egy jobboldali elnök jelölt, meg egy baloldali elnök jelölt, hanem lehet két jobboldal is adott esetben.
Hát lehet,
akik alternatívákat egyébként... Az utóbbi két elnökről nem lehet mondani, hogy különböző politikai körből jöttek volna.
De én ezt nem így félértettem, én nem jobb és baloldalról beszélek. Én úgy értettem, hogy van egy a kormányzati sportpolitikát, támogatottságát élvező elnök jelölt meg esetleg, tehát abból ők nem fognak maguknak konkurenciát, tehát valakire akkor esik a választás, és akkor, ha te vagy a közgyűlés, akkor felvállalod-e azt a döntést, hogy nem, nekem ő nem szimpatikus, legyen a Kovács Jóska, aki jobban ért a kézilabdához, de egy fillért sem tud szerezni, és onnantól kezdve elzárodnak a csapok. Tehát én azt gondolom, hogy az emberek így működnek, hogy jó, nem megyünk szembe az áradattal, mert az semmi jóra nem vezethet.
Hát ez különösen is igaz a Magyar Kézilabda Szövetség közgyűlésére, tehát ott az ellenszavazat, mint ilyen, nem nagyon létezik, tehát egy ilyen, hogy is mondjam, csak ilyen birka mentalitás van egy kicsit, tehát mennek a főbirka után, és akkor meglátjuk, és imádkozunk, hogy hát, ha jobb lesz. És egyébként itt nem mondom, hogy mindent meg kell változtatni, csak jó lenne tényleg, ha lenne alternatíva, hogy az egyik azt mondja, hogy én ebbe ezt meg ezt az embert hozom, ebben a tekintetben másképp fogjuk csinálni, akkor van egy másik jelölt, aki szintén valami letesz az asztalra programszerűen, és akkor ebből
hát ez reálisan
lehet választani. Nem lesz ilyen, ezt csak mondom, hogy ez...
Ezt akartam mondani,
hogy választásnál ennek lenne értelme.
Hát visszapörgettem itt az elmúlt 20 év vagy 30
évben. Soha nem volt ilyen.
Nem is volt, hát nem volt ellen.
Azt mondom. Hogy igen, volt egy elnök, az igen. Azt mondta, hogy ez van az elnökségemben, tegyétek föl a zöld táblát, és akkor föltették.
Igen. Egyébként ez egyáltalán nem magától értetődő, mert most emlékszem most, hogy az automotorsportban mondjuk Szújó Zolit ugye választották, de mint 5 szavazattal győzte le, vagy 8-al az ellenjelöltjét. Tehát ott például nagyon komoly verseny volt. Mondjuk az automotorsport szövetség az egy elég komoly szövetség. Tehát máshol is azért ennek van divatja, amit mondasz. Tehát ez egyáltalán nem a valóságtól elrugaszkodott. Kézilabdában tényleg nem szokás. Tehát, hogy ez...
Úgyhogy most ugye az Zuhany híradó szerint azért vannak esetleg jelöltek, vagy önjelöltek, és nyilvánvaló, hogy ez úgy fog kinézni, hogy, hogy az a vonal, aki jelenleg van, az fog egy új elnökjelöltet állítani, és akkor avval szemben remélhetőleg lesz egy másik jelölt is, most mindegy, hogy kiről beszélünk, és valamennyire azért ütköznek majd a tervek.
Jó, szerintem egyébként nyugodtan elmond, hogy hiszen a mi műsorunkban hangzott el, hogy azért Mocsai Lajos nem zárkózna el attól, hogy visszaszálljon a kézilabdába. Konkrétan nem jelentette ki, hogy elnök lenne, de tulajdonképpen aki tud a sorok között olvasni, az ezt kihámozhatta a mondandójából, hogy mondjuk, hogy nem zárja ki ennek a lehetőségét, és I.S. Feri nevét lehet még hallani, ugye, aki Tatabányán vezeti most a klubot. Én egyelőre ezt a két nevet hallottam, pletyka szinten természetesen.
Igen, őket én is hallottam, de aztán szerintem itt azért az elnöknek, a jelenlegi elnöknek lesz mondani valója, hogy őt kit látna szívesen, és az azért alatba fog nyomni, hogy úgy mondjam.
Gondolod? Na, hát ezt kíváncsian várjuk. Jó, hát valóban.
Ez így szokott
lenni. Ez a szokásjog.
De hát azért, mert ugye ő valamit fölépített, és azt nem szeretné, hogy lebontsák. Tehát nyilván a kontinuitást preferálja minden volt elnök. Aztán, hogy ő mennyire folyik ebbe bele, meg mennyire érdekli, azt nem tudom, de logikusan ez így szokott lenni. Tehát most elég, ha a francia futballszövetségre gondolsz, ahol ugye óriási botrány van a Noël Le Grennek a Zidant gyalázó, nem olvastál róla?
Hát hogy, mit csinálják?
De igen. Na.
Ki is rúgták ezzel.
Tehát ő például megmondta, hogy a Mark Kellert szeretné az utódjának, de hát nem feltétlen gondolja így mindenki. Tehát,
hát azt megértem. Jó, mondjuk ez egy nagyon fura figura, csak a képét láttam meg a nyilatkozatot, hát valahogy nem így képzelem el a francia labdarúgó szövetség elnökét, mondjuk így, de most már csak ugye volt elnök, mert ott egy ilyen nagyon rosszul sikerült nyilatkozat elég ahhoz, hogy valakit lapátra tegyenek rögtön. Na jó, ne evezzünk más vizekre, más sportág vizeire különösen, nem, ez volt a kézivezérlés világbajnoki és kézilabda elnöki külön kiadása. Most jövünk akkor holnap után legközelebb, meg lesz extra is fűzítóvízi Petrával egész pontosan, majd erről is kérdezzük, hogy akkor most fűzítóvízi vagy fűzítóvízi, ezt majd elmondja ő maga, tehát találkozunk a hétvégén is, meg persze jövünk a mindenféle kupameccsekkel a tévéképernyőjén, úgyhogy nézzetek, hallgassatok minket minden fórumon. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.